Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm dr. Téglás Pétert. Magas színvonalú könyv- és filmajánlókat szoktunk meg tőled, és az előttünk fekvő könyv, Svetlana Alekszejevics Csernobili ima, már csak azért is érdekes, amiről mesélni fogsz nekünk, hiszen most körbejárta a világot a Csernobili friss sorozatnak a sikere, és azt gondolom, hogy nagyon sokan most ébredtek rá, hogy mi is történt, és mi nem történt, hála Istennek, és hogy mennyire pici múlott, hogy megmenekült akár ott a Fekete-tenger, akár a bolygó, hogy így mondjam. Mi ez a könyv, és köszöntelek szeretettel.
Igen, jó napot kívánok. Arról van szó, hogy valóban a Csernobil című film olyan óriási világsikert ért el, hogy az IMDb pontszáma, amely azért nagyon jellemző. Persze nem kell mindig egyet érteni vele, és magam sem mindig értek egyet azzal a féle osztályozással, amelyet egyes filmeknek adnak. Azt hiszem minden idők egyik legmagasabb pontszámát kapta, 9,6-os lett. Még a Keresztapát is meghaladta. Tehát egy roppant érdekes dolog, mert a film műfaját illetően nem gondolnánk, vagy előre nem gondolhattuk volna, hogy ekkora érdeklődést vált ki, és olyan emberekből is érdeklődést vált ki, akik egyébként nem hívei ennek a műfajnak, kevésbé nézik az ilyen jellegű filmeket, szinte mindenki odaszegeződött a képernyők elé, és nagyon nagy figyelemmel, nagy érdeklődéssel nézték végig. A Csernobil című film aztán nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy a sikerhez hozzátartozik, hogy mérhetetlenül fölbosszantotta a mai orosz politikai vezetést is, akik hát természetesen időközben rájöttek arra, hogy a csernobili robbanás 1986. április 26-án tulajdonképpen a CIA mesterkedésének volt a műve.
Legalábbis ők most erről igyekeznek filmet készíteni. Viccessége a helyzetnek, a sors iróniája, hogy nem olyan régen ismét két robbanás volt egy nukleáris fegyverkísérlet során, és ott szintén a Norvég Atomkutató Intézet mérte ki. Tehát minthogyha egy kicsit az életbe bizonyítani, hogy bizony ilyenek történnek ott.
Természetesen nem azonosítom az orosz politikát és egyáltalán a hatalmi politizálást nem azonosítom az orosz emberekkel, a csodálatos orosz kultúrával, de a hatalmi politizálás néha Oroszországban, főleg amikor a Szovjetunió egyenesági leszármazottjának tekintik magukat, meglehetősen visszataszító.
Közben, hogy készültünk a riportra, beszélgetünk arról, hogy ez a fajta tragédia, vagy robbanás, vagy egyáltalán katasztrófáról való hazug kommunikáció azért nem csak az oroszok sajátossága.
Igen, hát azért az ő védelmükben el kell mondani, hogy nem csak az ő sajátosságuk, valami egészen hajmeresztő hazudozás övezte a világ más részein bekövetkezett. Szerencsére nem ilyen súlyú tragédiákat, ahol egyes helyeken magára a propagandára és a lakosság megnyugtatására talán több pénzt költöttek el, mint a biztonsági rendszerek kiépítésére.
Itt szintén egy atomreaktor robbanásáról van szó, és nem fogják kitalálni hallgatóink, hogy melyik ország, csigázzuk, még áruljuk el.
Japánról van szó, a 2011-es robbanásról van szó, lényegében az egész csendes óceánt elfertőzte, és amennyire tudom, a mai napig szivárog az óceánba nukleáris szennyeződés, amelyet teljes mértékben még mindig nem sikerült megszüntetni. Nem gondolnánk Japánról.
2011 Japán. Többet költöttek a propagandára, mint a tragédia elhárítására. Hihetetlen.
Ez valóban hihetetlen. Na most némileg visszatérve, ugye Svetlana Alekszejevicsnek a Csernobili ima című könyvére, több oka van, ami miatt én a filmmel kapcsolatban szükségesnek tartottam, hogy a hallgatók figyelmét fölhívjam erre a kitűnő írásműre. Svetlana Alekszejevics 2015-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Tehát a könyv írója nem akárki. Svetlana Alekszejevics egyébként fehér orosz, és természetesen kihívta a helyi hatalmasságoknak a haragját, egyébként el is kellett hagynia az országot. Hát azért Fehéroroszországról tudjuk, hogy hát azért mind a mai napig egy ilyen egyfajta sajátos kommunista skanzen, az ellenvéleményeknek és az ellenzékiességnek ott sincs túlságosan sok tere és helye. Svetlana Alekszejevics egy nagyon sajátos stílusban ír. Én magam részéről ezt a stílus sehol másutt ebben a formában nem találtam. Ő nem esszét ír, ő érdekes módon interjúkat közöl, a legkiemelkedőbb műve az Elhordott múltjaink, ez a Szovjetunió összeomlásával kapcsolatos interjú kötete, de írt az afganisztáni háborúról, a fiúk Cinkoporsóban című, és hát ugye itt van a csernobili ima, és itt van még ugye a második világháború gyermekeivel készített interjú kötete, akik túlélték a háborút, de emlékeznek azokra a szörnyűségekre, amelyek abban az időben érték őket. Tehát a csernobili ima, mint forrásmunkát, érdekes módon ez a nagyon nagy sikerű film, a Csernobil nem említi meg.
Hogy miért? Én például nagyon kíváncsi vagyok, de azt gondolom sokan. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péterrel fogunk beszélgetni tovább.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai nagyon-nagyon izgalmas könyvajánlónkat, ha bár melyik nem volt az, dr. Téglás Péterrel. A Csernobili ima című könyvről mesélsz nekünk Svetlana Alekszejevics fehér orosz írónő munkáját, ami már csak azért is rendkívül érdekes, mert hogy a legnagyobb forrásanyagot szolgáltatta a néhány hónapja világsikert aratott amerikai minisorozatnak, a Csernobil című filmnek. És ott tartottunk, hogy valamiért az amerikaiak nem említik meg forrásként ezt a Nobel-díjas fehér orosz írónőt. Miért?
Hát én ennek az okát egész egyszerűen nem tudom megmondani. Nagy csodálója vagyok a filmsorozatnak, és talán nem oktalan büszkeség vagy hivalkodás azt mondani, ugye, hogy mi a Csernobil című filmsorozatra egy olyan időpontban hívtuk föl a figyelmet, amikor még csak két részt adtak le belőle a mozi csatornán, és vállaltuk azt a kockázatot, hogy ajánljuk a hallgatóknak, és nem tudhattuk, hogy az első két remekül sikerült epizód után a hátralévő három is olyan színvonalas lesz, de szerencsére ez valóban nagyon színvonalas volt, nagyon élvezhető volt, és tényleg világsikert aratott.
Még annyit is el kell mondjak zárójelben, hogy én nem szoktam sorozatokat nézni, te fertőztél meg, odáig jutottam el, hogy hajnal kettőkor megnéztem, hogy kiadták-e már az új részt. Na de térjünk vissza az írónőhöz, miért nem említik meg a rendező?
Tényleg nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Annak ellenére, hogy az egyes epizódokban a könyvben szereplő különböző történések nagyon élesen megjelennek. Na most az én nekem az egyik legjobban tetsző, az én érdeklődésemet leginkább fölkeltő epizód az, amikor az atomfizikus nő látva, hogy borzalmas nagy baj van, észleli, hogy még Minszkben is a sugárzás, a nukleáris sugárzás rendkívül magas, elmegy a lényegében alkirályi pozíciót betöltő fehér orosz pártitkárhoz, kérvén és javasolván, hogy sürgősen és nagyon hathatós védelmi intézkedéseket léptessen életbe a lakosság egészségének érdekében. Na most a fehér orosz pártitkár, aki egy disznókövérségű ember, hihetetlenül nyegle és arrogáns, természetesen jó alaposan kioktatja az atomfizikus hölgyet, hogy hát nincs igaza, és ő egyébként csak a pánikkeltéshez ért. Nem is tudott szegény tudós más csinálni, mint arra hívta föl a figyelmét, hogy hát a pártitkár elvtárs úgy tudja, hogy előtte egy cipőgyárban dolgozott, és talán az atomfizikához nem ért annyira. Hát ennek a beszélgetésnek aztán nagyon gyorsan vége lett, de ez a könyvből kiemelt epizód, amely valóban megtörtént. Tehát ott a könyvben pontosan le van írva a szereplők valóságos neve, és az, hogy ez pontosan mikor történt.
Ennek a jelenetnek nekem is a kedvence, a befejezése, hogy amikor megy ki a titkárnő, azért érzékeli, hogy mi történik, és kétségbe esett nyuszi szemekkel néz az atomfizikus nőre, és ad neki egy zacskó jódot, hogy szedje.
Amit azonnal be is vesz a hölgy. Na most ugye ez azért is nagyon nagy felelőtlenség, és ez egyébként Magyarországra is vonatkozik, hogy ez április 26-án történt, napokon keresztül elhallgatták az oroszok ezt a szörnyű ipari katasztrófát, és május 1-én, ugye ami a kommunizmus idején hát egy nagyon nagy ünnepnek számított, és hát ugye mindenkinek fel kellett vonulni, nagyon komoly veszélynek tették ki azokat az embereket, akik május 1-én kimentek az utcára, érte őket a napsütés, érte őket a sugárzás, borzalmas következményei lettek egyébként elsősorban Fehéroroszországban. Hozzá kell tennem, ugye, hogy itt a sugárzás mértékét mindig a szél irány határozta meg, és e tekintetben Magyarországnak óriási szerencséje volt, azon kevés európai országok közé tartozunk, akik a legkisebb dózist kapták. De semmi másnak nem köszönhetjük, mint a szél iránynak. Magyarországon is össze-vissza hazudoztak hosszú időn keresztül, és titkolták a lakosság előtt, és a május 1-i ünnepségeket sem fújták le. A környező országokban viszont már jó tablettákat osztogattak, nem engedték ki a gyerekeket az utcára, és általában a felnőtteket fölhívták, hogy még az ablakot se nyissák ki.
Emlékszem, amikor beszélgettünk erről veled, mondtad, hogy te magad is a május 1-i felvonuláson voltál a gyermeketekkel, pedig akkor ti már hallgattátok a Szabad Európát, tudtátok, és egyszer csak egy furcsa eső jelent meg, amikor elkezdtél kapcsolni, hogy jaj.
Bizony, a kék égből egyszer csak egy zápor kerekedett, szerencsére bemenekültünk egy tető alá, és nagyon bízom benne, hogy nem kaptunk olyan dózist, ami az egészségre káros lett volna, de hát ezt egyébként nem tudhatjuk. Ugye éppen ez az egyik nagy ellentmondása a Csernobil következményeinek, hogy mondjuk Fehéroroszországban nagyon nagy mértékben nőtt meg a különböző pajzsmirigy betegségeknek a száma, a daganatos betegségeknek a száma ugrásszerűen megnőtt, de természetesen azt a közvetlen okozati összefüggést, hogy ez Csernobil miatt van, ez természetesen nem lehet teljes mértékben és 100%-ig kimutatni. Tehát ez egy terep, egy lehetőség a lelkiismeretlen politikusok részére, hogy tagadják Csernobil következményeit.
Mindig elragad bennünket a hív szegény Svetlana Alekszejevicsről. Ismét keveset beszéltünk. Nagyon érdekes, hogy vajon amikor ő ezt 2016-ban megírta ezt a regényt, vajon hogyan fogadták akár a nemzetközi sajtóban kritikusok, vagy akár a Fehéroroszország. Csernobili ima című regényről beszélgetünk, amely rendkívül sok dokumentum alapján készült Svetlana Alekszejevics munkája, aki egyébként egy Nobel-díjas fehérorosz írónő. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést dr. Téglás Péterrel. Svetlana Alekszejevics Csernobili ima című könyvéről beszélgetünk, amely 2016-ban jelent meg. Milyen fogadtatásban részesült?
Hát természetesen ugye a világ fölvilágosult és civilizált részein nagy érdeklődéssel és elismeréssel olvasták a könyvet, a kritikák nagyon elismerőek ezzel kapcsolatban, de hát Fehéroroszországban természetesen ugye ebben a korábban általam kommunista skanzennek nevezett országban üldözték őt, rövid időre egyébként el is kellett távoznia az országból, Nyugat-Európában élt, és talán az utóbbi időben most visszaköltözött, talán békén hagyják, hát pontos és naprakész információim ezzel kapcsolatban nincsenek.
Nem egyezett meg ezek szerint a véleménye és kutatása a propagandával, de hát van, aki nem tud hallgatni.
Igen, van, aki nem tud hallgatni, a konfliktus abból adódik a mai politikai vezetéssel, és ebben talán az ukránok is egy kicsit ludasak, hogy mindenáron bizonyítani akarják, hogy az egészségügyi kockázat ezen a területen, amelyet ugye a csernobili robbanás megfertőzött, az egészségügyi kockázat olyan mértékben csökkent, hogy most már egyre többen egész nyugodtan visszaköltözhetnek. A hozzáértők azonban azt mondják, hogy oda több száz évig nem szabad visszaköltözni, mert ez a féle nukleáris fertőzésnek a felezési ideje, és főleg egy bizonyos vegyületnek a felezési ideje, vagy bomlási ideje, valami hihetetlen hosszú évszázadokig fog tartani, és mindaddig ott az a terület az emberi életre, az egészséges emberi életre alkalmatlan.
Nem árultad el, mert azt mondtad, hogy nincs igazából tippet, hogy miért nem említik meg a nagy sikerű csernobili filmben az írónőt, mi viszont akkor beszéljünk róla. Milyen műfajú ez a regény?
Ez a regény egy nagyon sajátos műfajt követ, és nem csak ez a regény, egyébként Svetlana Alekszejevicsnek ez a módszere, hogy interjúkat készít, ami különösen hitelessé teszi az ő mondani valóját. Tehát a csernobili imá Kínában komoly interjúk vannak az úgynevezett likvidátorokkal, így hívták azokat a szerencsétleneket, többnyire szerencsétlen embereket, akik ugye a legveszélyesebb területeken dolgoztak és próbálták likvidálni azokat a veszélyeket, amelyeket a robbanás okozott. Ezek között tűzoltókkal, egyszerű munkásokkal, azokkal a vadászokkal, akiknek a feladata volt a vadon élő állatoknak, meg a házi állatoknak a lemészárlása. Ez egyébként a filmben is egy nagyon szívszorító jelenet, de hát muszáj volt megtenni, mert ugye ezek a szerencsétlen állatok ugye szabadon vándoroltak, és olyan területekre is vitték a fertőzést, ahol az még nem következett be. De hát olyan szívszorító interjúk is vannak anyákkal, akiknek a magzatai borzalmas hiányosságokkal jöttek a világra, kéz nélkül, láb nélkül, a különböző testnyílások nem alakultak ki, tehát azért nem ringatom a hallgatókat abban a hitben, hogy ez egy könnyű olvasmány, nem könnyű olvasmány. Éppen a végtelen köznapisága miatt, éppen azáltal, hogy egyszerű emberekkel közli, egyszerű emberekkel úgy végzi az interjút, hogy még az élő beszéd esetlegességeit, pontatlanságait is követi. A beszélgetés során az interjú alany különböző reakcióit döltbetűszedéssel beleírja a könyve. Most sír az interjú alany, most nevet az interjú alany, most közömbösnek tűnik az interjú alany. Tehát rendkívüli mértékben növeli a hitelességét ezeknek az interjúknak.
Akkor tulajdonképpen a írónőnek a Csernobili ima című művét nem is regénynek, hanem interjú könyvnek mondhatnánk.
Szóval tulajdonképpen egy interjú kötet, valóban egy interjú kötet, és mondom, ebben a formában legalábbis az én számomra korábban nem tapasztalt sajátos stílus, és hadd mondjam el, hogy a többi könyve is így készül, és hát a többi könyvében is ez a féle rendkívüli hitelesség, a hihetetlen meggyőző hozzáállás éppen ezzel az eszközzel, ezekkel az interjúkkal biztosítja.
Én például most kattantam rá erre a regényre, tehát, hogy az a sok-sok szenvedélybeteg függő, aki megnézte ezt a filmet, mert hogy annyira izgalmas, és annyira sok-sok leplet leránt, feltétlen érdemes elolvasni ezt az interjú kötetet.
Ezt feltétlenül érdemes elolvasni, még akkor is érdemes elolvasni, ha nem tartozik a könnyű és szórakoztató olvasmányoknak a sorába. Én azért is javaslom a hallgatóknak, mert kerülhetünk hasonló helyzetbe, Isten őrizzen meg tőle, de kerülhetünk hasonló helyzetbe, érezzük át azoknak az egyszerű, ártatlan embereknek a szenvedéseit, akiknek földulták a mindennapjait, földulták a múltjukat, el kellett hagyni azt a szülőföldet, ahol emberültökön keresztül éltek, ahol kialakultak az emberi kapcsolataik, ahol, és ez az interjú kötetben külön ki van emelve, amikor kiürítették a területet, ugye 30 kilométeres körzetben néhány nappal később ugye evakuálták a lakosságot, és lényegében egy kis batyúval kellett az életüket hátrahagyni.
Nagyon-nagyon nehéz történetek ezek, és ezek néhány éve történtek, nem is olyan régen. Igen, az atommal egy baj van, hogyha baj van, akkor baj van. Nagyon köszönjük ezt az ajánlót, és azt gondolom, hogy sokan meg fogják a könyvet keresni és elolvasni, hiszen ez egy rendkívül izgalmas téma, még ha nehéz, és talán a nyaralásokba feltöltődve nem fog akkora traumát okozni. Köszönjük az ajánlót.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Pétert hallották, akit várunk egy hét múlva szeretettel.